Eper Rádió. Olyan embereket kerestem meg, akik a frontvonalban harcolnak.
Kihalt ez az egész városrész, nem félek.
Ahol elvittek egy hölgyet, minden tünetelepen megegyezett a koronavírusával.
Tegnap óta tömegközlekedés itt Prágában úgy lehet igénybe venni, hogyha valaki az arcát eltakarja.
Home office és a kisgyerekek összehangolhatóak?
Nem.
100%-ot kell teljesíteni, mert ezt a ki tudja hány hónapot nem fogják az érettségiből kivenni, hogy hát akkor ezt hagyjuk.
Van egy olyan házunk, ahol két karanténunk is van.
A Korona Krónika második részében már nem írunk unalmas, borzasztó vagy vicceskedő bevezetést, mert bárhová kapcsol vagy teker az ember, vagy éppen olvas valamit, ízléstől függően lehet az borzasztó, unalmas vagy komikus. Inkább körkapcsolunk, mert március 18-án is több olyan embert értek el az Eper Rádió önkéntes munkatársai, akiknek a szavát máshol nem lehet hallani. Polgár Zoltán több frontvonalból jelentkezik, olyanokból, amelyekre nem is gondolnánk. A társasházakban megváltozott a takarítási protokoll, viszont az idősek nem szeretnének otthon maradni. Erről kérdezte Boros Lászlót, aki társasházak takarítását szervezi.
Zoltán vagyok Budapestről, Per Rádió. Olyan embereket kerestem meg, akik a frontvonalban harcolnak. Itt találkoztam Boros Lászlóval, aki a társasházak takarítását szervezi meg. László itt van a vonalban. Szervusz, László!
Szervusz, Zoltán, Boros László vagyok. Köszöntök minden kedves hallgatót.
Annyi, Laci, hogy te ott már régóta a frontvonalban harcolsz, hogy a társasházi tulajdonosok, lakók, bérlők élete rendben menjen, tisztaság legyen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a társasháztak kértek-e valami plusz intézkedést a járvány elterjedésével kapcsolatban?
Hát a társasház közös képviselete, sajnos ők se kaptak olyan információkat, hogy lehet, hogy milyen módon lehetne ezeket megakadályozni. Mi a kollégámmal, illetve kollégáimmal kidolgoztunk egy megelőző takarításokat, tehát egy ilyen plusz fertőtlenítést, amit minden társasházban, ahol dolgozunk, négy nyelven írtuk ki. Ennek az a lényege, hogy heti négyszer fertőtlenítjük, amit megfognak az emberek, kilincset, nyomógombokat, liftpaneleket, liftajtót, korlátokat, a kukákat, kukáknak a tetejét, amivel érintkezik az ember, ha netalántán nincs rajta kesztyű, és ebben a négy nyelvű kis feliratban az is benne szerepel, hogy mossanak utána kezet. Tehát, hogy fertőtlenítő szert használunk, emberi tervezetre nem káros, tehát olyat, amit előír most a szabvány, azokat a fertőtlenítőszereket használjuk. Tehát próbáljuk a lakosságot rávenni arra, hogy a plusz kézmosás.
Hogy látod, hogy milyen a hangulata a társasházakban, ahol ti dolgoztok?
Hát hál' Istennek egyelőre mindenki jó fogadja. Amit lát az ember az, hogy az idősek azok nem nagyon akarják betartani azt, hogy maradjanak otthon, és hogyha vannak fiatalok, akkor ő velük a bevásárlást. Én ahol lakom a 11. kerületben, ott felajánlottam a közös képviseletnek, hogy ha van olyan lakó, szívesen bevásárlok, hogyha van rá ilyen igény, hogy ne kelljen neki kimozdulni.
Értem. Esetleg valami jó ötletet, tanácsod, best practice-od van-e a lakók felé, kollégák
felé? Én ezt mondanám, hogy próbálják meg a kollégák is ezt a plusz fertőtlenítéses módszert, hogy hát ha ezzel elérünk valamit, próbálják a lakókkal is ezt megbeszélni, hogy mossanak rengeteget kezet.
Értem.
Ezzel talán megelőzhető, és hát arra kérném az időseket, hogy ők maradjanak inkább otthon, és próbálják meg ezt a bevásárlást máshogy megoldani.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, László, hogy a rendelkezésemre álltál. További szép napot, jó egészséget.
Szívesen voltam, köszönöm, viszont kívánom.
Polgár Zoltán a frontvonalból kérdezte Boros Lászlót, aki a társasházak takarítását szervezi. Raklaci az első távoktatási tapasztalatairól kérdezte középiskolás szomszédját, Juhász Dórát.
Ma volt az első napod így távoktatásban?
Nem, hétfőn már az angol tanárnőm sikeresen indított egy hívást, egy Discord nevű alkalmazáson, és ott tudtunk beszélni, és megtartott az első órát. Úgyhogy az volt az első nap.
A mai napod hogy zajlott? Milyen óráid voltak?
Ma volt szintén egy angol óra. A töri tanár Facebookon indított egy videóparti hívást, ahol leadta az anyagot. Kicsit gyorsan mondta, és hát szintén nem olyan könnyű így tanulni, meg ilyenek.
És a többi órád az milyen volt?
A többi tanár vagy e-mailen, vagy pedig a Krétán lépett velünk kapcsolatba. Ott olyan anyagokat adtak le, amiket mi meg tudunk magunktól csinálni, és nem kell az ő segítségük hozzá. Azoknak adott határidőt, vissza kell küldjük nekik e-mailben általában. Így mennek az órák a több helyen.
Mit gondolsz, ez a távoktatás szerinted hatékony és eredményes?
Hát akkor lenne eredményes, hogyha lenne egy olyan rendszer, egy olyan program, ahol minden tantárgyból normálisan a tanárok le tudnak adni nekünk az anyagot, tehát minden tantárgyból, matekból, biológiából úgy tudnak nekünk leadni az anyagot, hogy mi is lássuk őket, lássuk, ahogy magyaráznak, meg sokkal rendszerzettebb lenne most az, hogy nem tudjuk, hogy holnap milyen óráink lesznek, vagy azok, hogy lesznek leadva, vagy még mi is minden tantárgyhoz különféle alkalmazásokat kell letölteni, hogy megkapjuk tudjuk az anyagot, vagy tudjuk használni. Ez egy kicsit össze-vissza van.
A figyelem szerinted fenntartható ezen a távoktatáson? Mennyire tudnak figyelni az osztálytársak szerinted, vagy te magadon mit tapasztalsz?
Hát én úgy állok hozzá, hogy attól függetlenül most ilyen a helyzet, ugyanúgy 100%-ot kell teljesíteni, mert ezt a ki tudja hány hónapot nem fogják az érettségiből kivenni, hogy hát akkor ezt hagyjuk, muszáj figyelni, és igyekszem minden többet teljesíteni a kért feladatokból, utána nézni a dolgoknak, használni a tankönyveket, esetleg az internetet, meg a tanárok is nyitottak a beszélgetésekre, szóval mindig mondják, hogyha van, kell valamilyen segítség, akkor nyugodtan lépjünk velük kapcsolatba, és ők is teszik, amit tudnak.
Köszönöm szépen!
Raklaci egy középiskolás diákkal, Juhász Dórával beszélgetett a távoktatási tapasztalatairól. Muntán Erik Prágából tudósít arról, hogy a cseh fővárosban mik a tapasztalatai, mert már a kocsmákat is bezárták, de mi a helyzet az éttermekkel, a boltok telítettségével, az idősekkel és a postai ételszállítással? Hallgassuk meg!
Üdvözlök mindenkit, Erik vagyok, és a következő pár percben Prágából, Csehország fővárosából hallhatnak egy rövidebb tudósítást a helyi helyzetről. Ami talán a legegyértelműbb és legközösebb pont, hogy karanténban van Csehország is. Ezáltal az idegenforgalom tulajdonképpen lenullázódott. Így, hát nagyon sok hotel már teljesen be van zárva. Én konkrétan egy recepciósal beszéltem, aki azt mesélte nekem, hogy többen is már hetek óta, de legalább egy hete teljes karanténban vannak, és egy masszív fizetéscsökkentéssel tudnak csak otthon maradni, így hát őket elég masszívan érinti ez a koronavírus. Ami a vendéglátást illeti, mert hogy ott is elég szigorú intézkedéseket hoztak, a kocsmákat teljesen bezárták, illetve az éttermeket is teljesen be akarták zárni, de az éttermek azért találtak egy okos kiskaput, és náluk lehet legalábbis rengeteg étteremben az ajtóban rendelést leadni, és egy pár perc alatt elkészítik az ételt, és utána egy pincérnél lehet fizetni, aki elvitelre átadja az ételt. És ha már elvitel és ha már szállítás, akkor a cseh állami posta is nagyon szépen beszállt a segítségbe, ugyanis ők is ételt szállítanak házhoz, és vállalták azt is, hogy sok esetben, ha valakinek problémás lenne a szimpla otthoni bevásárlást megcsinálni, akkor ők ezt elvégzik helyette, és segítenek neki. Ami a boltokat illeti, a polcok teljesen tele vannak, és egyáltalán nem érződik a pánik hangulat, tehát nem fogyott el a WC-papír, illetve konzervből is teljesen tele van a készlet. Elég kevés viszont a vásárló, akik jellemzően azért rendesen felpakolják a kosaraikat. Elsősorban ez az idősekre jellemző, akik láthatóan nagyon gyorsan próbálnak vásárolni, és nagyon kevesen vannak. Ők elég komolyan megfogadják azt az ajánlást, amit a cseh kormány javasolt, hogy a lehető legkevesebbet töltsenek el az utcán, próbáljanak minél inkább előre gondolkozni, és lehetőleg ne nagyon használják a tömegközlekedést sem, ahol hát idősebb embereket szinte egyáltalán nem lehet látni. Ellenben
Tegnap óta a tömegközlekedést azt itt Prágában csak és kizárólag úgy lehet igénybe venni, hogyha valaki az arcát, de legalábbis az orrát és a száját eltakarja. Úgyhogy az alapkoncepció az lett volna, hogy mindenki ilyen egészségügyi maszkban használja a tömegközlekedést, de itt egy picit félrement az alapkoncepció, mert a maszkokat a legtöbb helyen már régesség teljesen eladták, így változtatták egy kicsit, és azért már a sál is belefér. Egyelőre nagyjából ennyi lenne Prágából, a betegek számával inkább nem szeretnék senki sokkolni, illetve megriasztani. Bízunk benne, hogy rövidesen pozitívabb, jobb hírekkel tudok szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Muntán Eriket hallottátok, aki a prágai helyzetről tudósított nekünk. Rácz Anna Svájcban érte el Dr. Drew könyves Krisztinát, hogy náluk miként zajlik a távoktatás, mik a tapasztalataik, mekkora a fegyelem és mire számítanak a jövőben.
Egy külföldi kitekintés következik, méghozzá Svájcból, ahol a tegnapi, vagyis a március 17-i adatok alapján mintegy 2200 fő körül jár a koronavírussal fertőzött személyek száma. A mindennapi híradásokból az jut el hozzánk, hogy a svájciak a tőlük megszokott higgadsággal és fegyelemmel kezelik a koronavírus okozta rendkívüli helyzetet. Telefonon hívtam fel Dr. Drew könyves Krisztinát, aki 17 éve él Svájcban. Az ELTE állam és jogtudományi karának volt hallgatója, tehát ELTE alumnus, a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a belügyminisztérium szóvivőjeként dolgozott. Ezután költözött Svájcba, ahol családot alapított, férhez ment, és a Genfi Egyetemen még egy munkajogi posztgraduális képzést is elvégzett. Bern és Lozán között él egy francia anyanyelvű kantonban, és egy nagy vállalat személyzeti igazgatójaként dolgozott. Két gyermeke van, akik mind a ketten középiskolások. Reggel beszélgettünk, amikor ő a gépkocsijával éppen a munkába tartott, és eközben kérdeztem őt arról, hogy milyen is most a helyzet a svájci középiskolákban. Akkor arra kérnélek, hogy először azt mondd el, hogy hány évesek a gyerekeid, és milyen típusú iskolába járnak.
Tehát a gyermekeim 10 és 15 évesek, a kicsi természetesen általános iskolába jár, most 5-es, és a nagy pedig most fogja befejezni az általános iskolát, 15 éves volt februárban, és mint minden ilyen korosztályú gyerkőknek, záróvizsgáljuk lenne júniusban szóbeli és írásbeli ahhoz, hogy megkapják az általános iskolai bizonyítványt és lezárják ezt az előző 11 évet. Most a koronavírus kapcsán ez majd kiderül, hogy hogyan zajlik, amennyit tudunk egyelőre az az, hogy az összes kantonban most már bezárták az iskolákat pénteken délután. Rögtön a bejelentés után a gyerekeket megkérték, hogy minden taneszközüket és felszerelésüket hozzák haza, hiszen itt Svájcban ez úgy tűnik, hogy mindent az iskolába hagynak, és csak a házi feladat kapcsán hozzák haza a könyveket, illetve az egyes feladatokat. A házi feladatok az egyébként mindig előtte is, de lehet, hogy most is így lesz, egy héttel előre megmondják, beírják az üzenőfüzetbe, így van a gyerekeknek idejük felkészülni, megcsinálni a házi feladatot, illetve a tesztekkel is így van, hogy az mindenféle dolgozatokat és a fő, nagy fő dolgozatokat is mindig előre, minimum egy héttel előre bejelentik, és beírják a naptárjukba, hogy mikorra kell felkészülni. Most péntek délután, tehát mindenki mindent hazahozott, és már péntek este kaptunk e-mailt a tanárnőtől, mint a két gyerkőtől kapcsán, hogy megkérdezték, hogy van-e vízi csatlakozásunk, van-e a gyerekeknek kompjúterhez való hozzáférhetőségük, illetve hogy lehetségesen, hogy kinyomtatják a feladatokat, majd pedig kennelve visszatudik. Ez már ott a péntek este elindult ez a lány.
Aha. Bocsánat, közeszólok, csak arról tudnál-e valamit mondani, hogy most a gyerekeknek ilyen teljesen új módszerekhez kell alkalmazkodni, vagy olyan típusú feladatokat kapnak, vagy olyan programokat használnak, amiket eddig is használtak?
A feladatok, amiket küldenek e-mailen, azok ugyanazok a feladatlapok, amiket az iskolában töltenének ki, illetve házi feladatként. Miután a könyvek otthon vannak, így a tanárnök beírják, hogy melyik feladatot kell megoldani, melyik olvasmányt kell elolvasni a könyvekből. Egyébként pedig a svájci iskolákra jellemző, hogy eléggé autonómizálják, adhatjuk így a gyerekeket, tehát az órákon is úgy zajlik az oktatás, hogy a tanár elmagyaráz valamit, de onnantól kezdődően megkapnak egy ilyen kis összeállított füzetszerű lapokat, amik tulajdonképpen az ő tervük arra a hétre, például a matematikából vagy franciából. És akkor az a feladat, hogy azt mondja a tanárnő, hogy akkor ezt a témát vettük át, és akkor ezt a 20-25 feladatot te osztod be, hogy hogyan oldul meg az alatt az egy hét alatt. Tehát eléggé a gyerekek megszokták már ezt a szisztémát, hogy egyedül kell dolgozniuk, illetve egyedül kell költeniük, természetes sértéseik vannak felteszik, amit most effektíve a
aha. Akkor figyelj, abból, amit mondasz, abból én úgy érzékelem, hogy igazából az online oktatás az nem azt jelenti, hogy ők virtuálisan egy online osztályterembe így együtt vannak, és hallgatnak mondjuk közösen egy órát, hanem feladatokat kapnak.
Ez is lehetséges. Ezt meglátjuk a további napokban, hogy hogyan fejlődik tovább a rendszer. Természetesen minden nagy része az iskoláknak, mondhatnám, hogy tényleg minden osztály fel van szerelve egyébként ilyen elektronikus táblával, mint ami nekünk régen volt, ilyen írás kivetítővel.
Igen.
Természetesen van képernyő, digitális képernyőjük. Tehát lehetséges, hogy ez lesz a következő lépés, hogy igenis, hogy a tanárok nem maradnak az iskolában, egy osztályban egyedül, és ők megkapcsolják a gyerekeket, akár a honlapon keresztül, akár például a szülők telefonjain keresztül. Ez még következő lépés, ez ezen a héten fog eldőlni, hiszen ezt még azért ki kell dolgozni részleteiben, de hogy a gyerekek nem maradjanak le, már ezért kezdték el e-mailen keresztül átküldeni. A részleteket, tehát a feladatokat.
És akkor úgy érzékeled, hogy rendes tematika szerint mennek tovább, tehát ahol most tartottak, onnan folytatják.
Egyelőre igen, amit most látok az előző két napban, egyelőre igen, ez egyelőre zajlik, és próbálják szenzibilizálni a gyerekeket arra, hogy nem vakáció van, és most mindenkinek össze kell tartania ahhoz, hogy később az élet újból a normális kerékvágásba tudja állni. Illetve, hogy ezt is még most hozzák ki, hogy esetleg az erővizsgákat elhalasztják, vagy megtartják egy másik szinten, amit nem vettek át a gyerekek olyan részletek, esetleg nem adnak olyan feladatokat. Tehát ez most mind kidolgozás alatt van, viszont nagyon sok gyereket érint. Ez természetesen azt nehezíti, hogy azért a konfederációról beszélünk, de a 26 kanton mindegyik van a saját oktatási szisztémája is, ahol eldönthetik. Természetesen vannak a francia kantonban is vannak olyan kezdeményezések, a harmonizálások, az előző években is volt már, de ilyen országos tanterv, ez így nem létezik.
Értem.
Ezért a tanárokon is sok múlik, hogy hogyan kezelik ezt a helyzetet. De ahogy látom, tényleg pánik nélkül harmonikusan haladnak előre, és próbálják megtervezni, amit megtervezhető.
És a gyerekek hogy viselik ezt a helyzetet? Mit szóltak hozzá, hogy most nem kell iskolába menni?
A gyerekek, mint minden gyerek, azt mondták, hogy hú, de jó, akkor nem kell iskolába menni. De a tanárok ezt is megtették, hogy egy-két is megfélgettek a gyerekekkel, és elmondták, hogy ez miről szól, tehát nem feltétlenül félni kell, nem pánikolni kell. Be kell tartani az utasításokat, ami ezzel a járvánnyal jár, illetve, hogy igenis, hogy mindenki saját felelősségére kell, hogy dolgozzon, mert most még inkább számítanak arra, hogy a gyerekek koncentráljanak arra, hogy tényleg dolgozni kell, és nem vakáción vagyunk.
És minden tantárgyat át tudtak terelni elektronikus útra?
Igen. Uh-huh. Igen, egyelőre úgy néz ki, de két napi tapasztalatból látom, egyelőre még nem kaptunk meg minden tanártól minden feladatot, de már kezdenek jönni az e-mailek. És ezek, ha később beszélünk egy-két hét múlva, akkor talán többet tudok mondani a részletekről.
Oké, okay. Még azt szeretném kérdezni, hogy megkereshetik-e a tanáraikat a gyerekek, hogyha valami elakadásuk van, vagy kérdésük van?
Természetesen, rögtön már pénteken is kaptunk mi szülők is egy WhatsAppot, az összes tanár elérhetőségével, e-mail címével, telefonszámával, illetve a iskola és a kanton weboldalával, azzal a címszóval, hogy véletlenül ott is jönnek egy utasítások, illetve feladatok és információk arra vonatkozóan, hogy hogyan fog zajlani a következő 6 hét. Egyelőre már április 30-áig az iskolák tárgatartása alap. Uh-huh.
Utolsó kérdésem, hogy mire számítotok, hogy meddig fog tartani ez a helyzet? Lehet ebből valamit látni most?
Egyelőre amit tudunk, hogy április 30-áig minden iskola tárgatartása.
Uh-huh, tehát ez biztos. És akkor későbbieket majd meglátjátok. Akkor még...
Ebben a 6 hétben a gyerekeknek 2 hét volt eleve tavaszi szünet, tehát tulajdonképpen így 4 hét oktatás kiesésről beszélünk. Uh-huh. Úgyhogy most egyelőre arról beszélgetnek, hogy esetleg eltolják a nyári szünetet, vagy esetleg szombaton bemennünk. De tényleg ez csak mind kidolgozás alatt áll, úgyhogy egyelőre nem sok több információt mondani erről, de ha beszélünk, mondjuk egy két hét múlva, akkor talán
jó, fogunk érdeklődni, és akkor még a beszélgetés végén azt mondd meg, légy szíves, hogy akkor ti pontosan hol éltek Svájcba, és az melyik kantonhoz tartozik.
Mi kantonvádban élünk, ami városunk, ez Lausanne és Bern között van, pontosan azon a határon, hogy már a mellettünk lévő város, például már a Friburgi kanton, a felünk szemben lévő város, a szó másik oldalán az már Neuchâteli kanton. Uh-huh. Itt az emberek nagyon-nagyon fegyelmezettek, és nem ez sosem volt gond, hogy ki melyik kantonban él, mert minden szabályozás betartanak, és tényleg mindig követik az utasításokat, ha az iskolára vonatkozóan, ha a higiéniára, ha bármiféle konfederációs döntésre vonatkozóan, a svájci emberek nagyon szabálykövetőek.
Oké, okay, akkor reméljük, hogy jól fogják venni ezt az akadályt is, és akkor köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, minden jót kívánok a hallgatóknak.
Rácz Anna, a Svájcban élő Dr. Drew könyves Krisztinával beszélt az ottani távoktatás sajátosságairól. Polgár Zoltán egy másik szakértőt, Fenyvesi Ferencet kérdezte a társasházi takarításról és arról, hogy náluk mi az új protokoll. Emellett a villanyszereléssel kapcsolatos forgalomcsökkenésről is szó esett.
Zoltán vagyok Budapestről, olyan folytattam azt a sorozatot, hogy olyan embereket keresek meg, akik a járvány idején a frontvonalban dolgoznak a társasházaknál. Így kerültem kapcsolatba Fenyves Ferenccel, aki a Nádastó Invest Kft.-nek az ügyvezetője, több éve foglalkozik már társasházi gondnoksággal, társasházi takarítások megszervezésével, valamint villanyszereléssel. Itt van a vonalban velünk Ferenc. Szervusz, Feri!
Üdvözlöm. Szervusz, Zoltán! Szia!
Három egyszerű kérdéssel keresnélek meg, hogy a társasházakban dolgoztuk ugye régóta a gondnokságot és takarítást is megszervezel, hogy kértek-e valami plusz intézkedést a társasházak tőletek?
Igen, elég sok társasház kért, ahol dolgozunk, sőt, szinte mindenki. Minden nap fertőtlenítjük a lifteket, a liftfogantyúkat minden emeleten, bejárati kapukat egyszer minimum, de ha van rá módunk és lehetőségünk, akkor többször is.
A közös képviselők informálnak-e titeket, vagy helyeznek ki valami információs táblákat a társasházaknál? Kérnek-e titeket ilyenre?
Igen, minden közös képviselővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Ki van téve minden lépcsőházba, ugye, hogy helyes megelőzések, hogy mossanak kezet, mint védekezzenek az emberek ezekről a dolgokról, illetve olyan óvintézkedéseket hoztunk még ezen a téren, közös képviselőkkel mindenhol természetesen egyeztetve. Fogadóórákat nem tartunk, viszont a nap 24 órájában eleve ugye mi gondnokok teljesen elérhetőek vagyunk, illetve a közös képviselők ugyanúgy elérhetőek a nap 24 órájában, bármi gond és probléma van, a házakat próbáljuk teljesen zavartalanul működni.
És a takarítóid védelmére kértek-e plusz intézkedést, vezettetek ebbe valami plusz intézkedést, gondolok így, hogy kesztyű, gondolom, az mindig van, maszk.
Igen, folyamatosan. Hát ahogy a módunkban áll, ugye kesztyűből bőven el vagyunk látva, a maszk az, ami ugye kicsit neccesebb, de még van belőle, illetve a készfertőtlenítő, amit folyamatosan biztosítunk, és kérünk minden takarítót, hogy minden egyes lépcsőház után, amikor elkészültek, mindent dobjanak ki, mossanak kezet, fertőtlenítsék a kezüket, és akkor így végezzék a munkájukat. Minél hamarabb végezzenek egy társasházban, minél kevesebbet töltsenek ott.
És villanyszerelőként hogy látod a helyzetet, hogy mondanak le munkákat az emberek, mert ugye nagyon nagy ez a maradj otthon mozgalom, egyre több helyen lehet olvasni, hogy mondják le a megrendeléseket, vagy villanyszerelés terén ezt el, hogy látod?
Mondják. Igen. Tehát az emberek úgy vannak vele, hogy tartanak ettől az egésztől, ami érthető is valamilyen téren, próbálják elkerülni ugye a dolgokat, hát most minimális dolgokat, társasházaknak ugye dolgozunk, ugyanúgy azokat ugyanúgy ellátjuk, próbáljuk megcsinálni.
És az általános hangulatot, hogy látod azoknál a házaknál, a lakói között, akikkel találkozol esetleg karanténos táblákkal, láttál-e már esetleg olyat, hogy valakit elvittek-e, fertőzöttet, nem kell címek mondani semmi ilyesmi sem, csak hogy ilyen téren van-e valami tapasztalatod?
Igen, volt az egyik házunknál, ahol elvittek egy hölgyet, minden tünete megegyezett a koronavírusával, aztán kiderült nála a teszt után, hogy sima influenza járványa van. Szerencsés a hölgy. Van egy olyan házunk, ahol két karanténunk is van, az egyik az egy házi őrizetes, ő külföldről tért haza, és önkéntes házi karanténba vonult 2 hétre, illetve van egy másik hatósági karanténunk, akik szintén külföldről jöttek, de olyan országból, aki veszélyeztetett ország, és neki kötelező volt hatósági karanténba menni. Mindenki jól tűri, elviselik a szomszédok, kedvesek velük, bekopognak hozzájuk, tudnak-e valamiben segíteni. Tehát ezen a téren egyelőre én pozitív hozzáállást látok az emberek.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
Polgár Zoltán takarításról, villanyszerelésről és hangulatról kérdezte Fenyvesi Ferencet. Rak Laci másik interjújában Verő Júliával, középiskolai nyelvtanárral beszélgetett, aki különösen veszélyeztetett helyzetben van.
Milyen volt az első tanítási nap?
Én ma nem vettem részt annyira a dolgokban, mert a többi tanárnak volt egy értekezlet, ahol megbeszélték, hogy hogyan tovább, de én azon nem vettem részt, lévén, mert 60 éves, még idősebb vagyok, részben azért férjem nagyon veszélyeztetett ezzel a koronavírussal, hogyha ő megkapja, akkor nagy baj történik. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nem megyek, viszont tartottam a kapcsolatot a gépen keresztül, részben a kollégákkal, részben a gyerekekkel.
És azt elmondták neked, hogy milyen intézkedéseket hoztak meg, vagy milyen döntéseket hoztak?
Hát, hogy milyen csatornán fogják csinálni az online oktatást. Én úgy veszem észre, hogy a legtöbb tanár a Google-t választotta, de én úgy gondolom, hogy a nyelvoktatáshoz a Zoom az jobb, mert ott olyan meeting roomot lehet létrehozni, ahol mindenki mindenkit lát és hall. És úgy gondolom, hogy a nyelvoktatásnál az fontos, hogy ez így legyen, mint az osztályteremben. Ráadásul nagyon tetszik nekem az, hogy van hozzá whiteboard alkalmazás, tehát tábla, meg lehet egymással közben akár csetelni, vagy kérdéseket föltenni. Abszolút osztályteremként működő program. De még csak nagyon kísérleti stádiumban vagyok, még csak néhány gyereket sikerült itt beraknom egy helyre.
És mit gondolsz a többi órára, hogy fog ez, milyen hatással lesz, ezt hogy fogják megoldani?
Hát nem tudom. Mindenki erősen gondolkodik. Vagy például egy testnevelés órát, vagy egy technika órát, vagy ilyesmit, azt hogyan tudnak így megcsinálni. De én szerintem kitalálják, tehát ezzel a Google programmal meg tudnak feladatokat küldeni a gyerekeknek, ellenőrizni a munkájukat. Az is alkalmas távoktatásra. Én eddig is használtam az órán mindenféle programokat, úgyhogy azokat ismét bevetem. Szerintem nem lesz rossz. Átviseljük.
Ja, a dolgozatokra és a felelésekre ez milyen hatással lesz? Hogyan tudjátok majd számon kérni a diákokat?
Nem tudom. Ezt még nem tudom. Felelni mindenképpen tudnak, így van, hogy mondom, én látom őket, ők látnak engem, meg halljuk egymást. Tehát felelni tudnak, meg egymással beszélni is tudnak, tehát még olyat is tudok csinálni, hogy ketten egyszerre pár munkában beszélnek, és akkor úgy azt értékelem. A dolgozatot azt még annyira nem találtam ki, de szerintem az meg úgy lesz, hogy küldök nekik írásbeli munkákat, hogy mit kell megcsinálni, és azt fogom értékelni.
Köszönöm szépen!
Rak Laci egy középiskolai nyelvtanárral, Verő Júliával beszélgetett, aki különösen veszélyeztetett helyzetét osztotta meg velünk. Polgár Zoltán Borival, kisgyermeknevelővel beszélt arról, hogy mennyire hangolható össze a home office a kisgyerekekkel. Emellett szó volt az otthoni fejlesztésekről, a bölcsődei tájékoztatásról, és arról, hogy milyen praktika alkalmazható arra, hogy a csendes pihenő valóban csendes legyen.
Én megkerestem egy kisgyermeknevelőt, Borit, hogy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban. Telefonon hívtam fel Borit, Borit van a vonalban, szervusz Bori!
Szervusz Zoltán, Bori vagyok.
Azt szeretném mondani, hogy ugye, hogy bezárták egyik napról, kvázi egyik napról másikra a bölcsödéket, óvodákat, iskolákat. Viszonylag sokkal mindent hallunk az iskolákról, tudjuk, hogy digitális oktatás lesz. Ugye, jól tudom, te már évek óta, évtizedek óta ugyanazon bölcsödében dolgozol, és hogy titeket hogy ért ez a lezárás ténye? Tudtatok-e adni valami tájékoztatást a szülőknek, útravalót a gyerekeiteknek?
Nem igazán tudtunk adni, mert mi is csak a rádióból, televízióból értesültünk dolgokról, viszont a hétvégén ugye volt egy rendkívüli gyűlés, amin meghatározták, hogy akkor a bölcsödék is zárva lesznek. Na most sajnos a szülőket mi nem tudtuk úgy kvázi, hogy szóban szemtől szembe értesíteni, hanem mindenkit megkerestünk az e-mailen, telefonon keresztül, a vezetőnő. Minket, nekünk telefonált először, és mi meg tájékoztattuk a szülőket, hogy erre várhatnak hétfőtől.
Értem, és a szülők ezt hogy fogadták? Nyugodtan?
Hát,
izgultak-e?
Nem, a szülők már mondták nekünk, hogy mi mikor fogunk bezárni. Tehát ők már tudtak valamit, vagy hát gondolom soknak volt a testvérük a gyerekeknek. Tehát a kicsiknek volt iskolás testvér, és volt, aki már jelezte, hogy akkor nem is hozza bölcsödében, mivel otthon van a nagyobbikkal. Tehát ők már valamit tudtak. Sejtettek, mi is valamit sejtettünk, de konkrétumot nem tudtunk nekik mondani még.
Ugye megvolt ez a bezárás, és ugye most mindenkit sokszor lehet hallani, hogy mindenki home office-ba készül, ugye van ez a Maradj Otthon kampány. Ugye a kisgyermekekkel viszont elég nehéz otthon maradni.
Hát,
hogy mit tudsz esetleg tanácsolni arra azoknak, hogy a kisgyermek lefoglalásával kapcsolatban, feladatellátásával, esetleg fejlesztésével kapcsolatban, hogy hogy járjanak el a szülők, mi a gondos megoldás szerinted ezekkel?
Hát igen, nagyon nehéz. Nagyon nehéz a szülőknek most a helyzet. Ugye, hát most egész nap lényegében együtt vannak, ugye a bölcsődőben kapnak tájékoztatást, hogy hogy játszott, mit játszott, mi, hogy viselkedett a gyermeke. És ugye egészen másképp viselkedik egy gyermek bent egy közösségben, és egész másképp viselkedik otthon. Tanácsot úgy kértek tőlünk ugye a szülők, mert ugye a ruhákért be kellett nekik jönni, hogy ugye azt is fertőtleníteni. Hát én azt tudom javasolni, vagy azt tanácsoltam, én is két gyermek anyukája vagyok, bár az enyémek már nagyok, hogy nagyon sok kreatív dolgot. Ugye 0-3 éves gyerekek, 2,5 évesek, tehát a nagyobbakkal már lehet ilyet játszani, hogy nagyon sok kreatívoskodás, rajzolás, színezés, kirakók, akkor ezek a puzzle játékok, ugye beszorulnak, de viszont azt azért ajánlom, hogy egy ilyen délelőtti órákban, vagy délutáni órákban azért egy-egy kis motorozás, vagy nem a játszótéren, mert ugye a levegőre, mozgásra szükségük van. És javasoltam, hogy próbálják a napi rendüket betartani, amit itt megszoktak a bölcsődébe. Tehát az, hogy reggeli, 10 órai ebéd, alvászat, az nagyon fontos nekik. Hogy pihent legyen a szervezetük, pihentek.
Tehát az evésre, alvásra a szülők kifejezetten figyeljenek, és lehetőség szerint egy időpontban tegyék.
Igen, hogy próbálják, hogyha majd visszajövünk, elmúlik ez a vírusveszély, hogy a zökkenőmentesen sikerüljön nekik visszailleszkedni a közösségbe.
És esetleg délután izgatott a kicsi, akkor tudsz valamit javasolni, amitől esetleg megnyugszik egy ilyen szakmai praktika.
Hát most attól függ, hogy mire értetted a izgatottságot.
Hát ugye otthon vannak mondjuk a nagyobb testvérekkel, otthon van anyuka, apuka, és ugye ez egy kicsit furcsa, a kicsinek kicsit izgatottá válik, de mert izgalmas helyzetekbe keveredik így, és nem nagyon akar pihenni, akkor esetleg van-e valami praktika,
pihenés után, tehát én mindenféleképpen javaslom, hogy azt a csendes pihenőt, azt az egy óra pihenést, ha nem is alszik, szerintem a szülőnek is jót tesz, hogy egy kicsikét lefekszik a gyermeke mellé, és halkan beszélgetnek. De az, hogy tehát a teste nyugalmi állapotban legyen. Tehát, hogy pihenjen a kis szervezete, a teste. Hát hazajönnek a nagyobb tesók, hát igen, ott már nagyobb gond van, ugye, mert nagyobb gyereknek más a kívánsága, más a kíváncsiság, más az érdeklődési köre. Hát ezt a szülő magának kéne, tehát maga döntse, mert ugye ő ismeri a gyermekét, meg kell próbálni összehangolni. Feladatokat adni, hogy a nagyobb segítsen a kicsinek, a kicsi mutasson meg a nagyobbnak dolgokat, közös mesélés, közös játék, tehát ez tudom, hogy nagyon nehéz, és egy hosszú idő után, vagy egy-két hét, tehát ez nagyon nehéz összehozni, de nagyon sok türelem kell, nagyon sok odafigyelés, és nagyon fárasztó. Tehát nagyon fárasztó lesz az, hogy minden kis energiájukat, kíváncsiságukat teljesíteni, és mindenről felvilágosítást adni. Értem. Meg kell próbálni összehangolni.
Értem, és még egy utolsó kérdést, hogy aki ilyen kisgyerekkel, ilyen 3-4-5 éves forma kisgyerekekkel van össze, nem azt mondom, hogy kényszerűségből, de most azért home office munkavégzés szempontjából, vagy szerinted a home office és a kisgyerekek összehangolhatóak?
Nem. Nem lehet összehangolni, mert sokkal rosszabb egy olyan, tehát nálunk is van olyan, hogy ugye otthon dolgozik az anyuka, és mit tudom, a kicsivel otthon van, a középső gyerek bent van a bölcsödébe, nem, mert akkor azt a kicsi ugye azt látja, hogy otthon van az én anyukám vagy apukám, de nem velem foglalkozik, hanem a munkájával.
Értem.
És akkor van egy kis ideje, akkor törődik, figyel rám. Szóval én nem találom jó dolognak, de ez csak az én véleményem, tehát ez az én véleményem természetesen. Tehát nem tud úgy odafigyelni a munkájára, sem tud úgy odafigyelni, a gyermekére sem tud odafigyelni. Szóval én nem tudom, hogy ezt...
Ez nagy kihívás lesz az elkövetkező homofiszos időben. Igen, erre mindenkinek türelemmel, odafigyeléssel és megértéssel kell.
Így van. Igen, rengeteg türelemre lesz szükség, és nagyon sok kitartásra, igen.
Hát nagyon szépen köszönjük, Bori, a rendelkezésre állást.
Köszönöm szépen. Hát azt mindenkinek jó egészséget kívánok.
Polgár Zoltán egy kisgyermeknevelővel, Borival beszélgetett elsősorban arról, hogy mennyire hangolható össze a home office a kisgyerekekkel. Rácz Anna egy Budapesten élő 75 éves hölgyet kérdezett, hiszen az idősek kiemelten veszélyeztetettek. De mit csinálhat otthon egy aktív, kultúra szerető ember? a beszélgetésből megtudhatjuk.
A koronavírussal kapcsolatos intézkedések kapcsán rengeteget hallhatunk az idősek magasfokú kitettségéről és az ő védelmük fontosságáról. Március 17-i sajtótájékoztatón még az is elhangzott, hogy lehetőség szerint ne hagyják el az otthonaikat, az önkormányzatok pedig feladatként kapták meg a kormánytól, hogy a területükön élő idősek ellátásában most kiemelten vállaljanak szerepet. Egy Budapesten élő 75 éves hölgyet kérdezek a megváltozott mindennapokról, és mivel a családtagom, tegeződni fogunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy az életedben volt-e ehhez hasonló helyzet? Tudnál-e valami olyat felidézni az emlékeidből, ami akár egészen ilyen volt, vagy csak ehhez hasonló, mint a mostani helyzet?
Hát az az igazság, hogy ehhez hasonló helyzetet tulajdonképpen nem tudnék megemlíteni az eddigi életem során. Persze voltak például 1956-ban, meg a II. Világháború után ilyen rövidebb kijárási tilalmak, de itt azt hiszem azért egészen másról van szó, illetve volt a nagy influenza járvány, de az se volt olyan mértékű, méretű, hogy ilyen típusú intézkedéseket kívánt volna meg.
Ez mikor volt ez az influenza járvány, amiről most említést tettél?
Körülbelül 30 éve.
A te életedet miben, vagy a mindennapjaidat miben érintik leginkább ezek az intézkedések, amelyek bevezetésre kerültek?
Az az igazság, hogy az én személyes életemet olyan különösebben nem érintik. Persze szívesen mennék színházba, moziba és egyéb közösségi terekbe, amit most nem tudok megtenni, de úgy látom, hogy mindenféle formában lehetőségünk van internet segítségével pótolni az ilyen típusú kimaradt élményeket. Én nem vagyok alapjáraton pánikolós, félős, nem vásároltam be több hónapra előre. Ha kedvem van, akkor azért a közelembe levő közértig elmegyek, mert valahol azt érzem, hogy jogos, hogy az idős embereket védik, és azt kérik, hogy ne menjenek az utcára, ez viszont bennem ugyanakkor a kiszolgáltatottság érzését is kelti, ami számomra erősebb talán még a félelemnél is.
Említetted az internetes lehetőségeket, akkor azt gondolom, hogy van otthon számítógéped. Mennyire vagy járatos a különböző internetes programoknak a használatában, és mi az, amit mondjuk családtagokkal való kommunikációban használsz, vagy mik azok a programok, amiket így napi szinten használsz, és van-e ezek között olyan, amikre azt tudnád mondani, hogy most emiatt a helyzet miatt sokkal gyakrabban használod?
Az internetes lehetőségek közül próbálkozom, ebben még nem vagyok professzionális, a Skype-on való beszélgetést, természetesen az e-mail, a messenger, ezeken keresztül tudom a kapcsolatot tartani.
Facebookot használsz?
Facebookot használom, vegyes érzelmekkel használom, van, kínál a Facebook sok lehetőséget, hol milyen színházi előadásokat tudunk most a televízióban megnézni, opera közvetítéseket a számítógépen, ugyanakkor nagyon sok olyan hír, meg álhír, meg rémhír kering, amik nagyon rossz hatással vannak rám, és már sorra törlöm a bejegyzéseket.
Hogyan tájékozódsz a mindennapi helyzetről, változásokról? Figyeled-e a napi sajtótájékoztatót például?
Minden nap meghallgatom, igen, az operatív törzsnek a tájékoztatóját. Ezt tartom, ez számomra hiteles tájékoztatási forrás, és ennyi számomra elégséges is.
Említetted, hogy azért jársz ki az üzletbe, tömegközlekedéssel szoktál közlekedni. Nem tartasz attól, hogy akkor esetleg itt ilyen veszélyes terepre tévedsz?
Tömegközlekedést azért igyekszem elkerülni, de mondjuk a közelemben, a közénben, gyógyszertárban, noha kaphatnék hozzá családi segítséget. Én nem félek. Azt tapasztaltam például a mai napon, úgy látszik, ez már a kormány tegnapi intézkedéseinek is a hatása, hogy Belső Ferencvárosban lakom, itt nagyon kihalt ez az egész városrész. Tulajdonképpen, amíg elmentem a közértig, nem találkoztam emberrel, és a közértbe is egy-két ember vásárolt.
Megváltozott-e ennek hatására az, hogy hogyan töltesz el egy napot? Napi rendedbe van valami változás?
Hát abból a szempontból van, hogy többet vagyok itthon a lakásban, mint egyébként, és ez nagyon hiányzik is, de másfelől meg az előbb említett lehetőségeket igyekszem kihasználni. Például most rettentően örülök, hogy a Arcanum adatbázis ingyenessé tette egy hónapra a szolgáltatását.
Említetted, hogy a Facebookon van sok olyan bejegyzés, amit már inkább törölsz, figyelmen kívül hagysz azért, mert nagyon sok az álhír, meg a pánikkeltő hír. A hírfogyasztási szokásaidat valamennyire befolyásolja ez a helyzet?
Abszolút, tehát inkább az előbb említett lehetőségeket próbálom kihasználni, és nem keresgetek szándékosan különböző hírportálokon cikkeket, hanem beérem azzal a napi egyszeri hivatalos tájékoztatással. Egyedül az hiányzik, hogy a mozgásomban korlátozva vagyok az intézkedések miatt.
Úgy hallottam, hogy az önkormányzatok igyekeznek most egyre nagyobb szerepet vállalni az idősek ellátásában, vagy gondozásában. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire tartott helyesnek, hogy ezt a feladatot az önkormányzatok kapták meg. Mit gondolsz, képesek-e ellátni, mondjuk abban a kerületben, ahol te laksz, és hogy van-e ezek között olyan, amit esetleg te is igénybe vennél?
Hogy az önkormányzatok kapták ezt a feladatot, az abszolút egyetértek, hiszen a lakossághoz végül is az önkormányzatok állnak legközelebb, tehát a helyi igényeket ők tudják a legjobban felmérni, vagy ők ismerik a legjobban. Felkészülve gondolom nem is lehetnek 100%-osan, mert rendkívüli helyzetről van szó. Azt hallottam, hogy a mi kerületünkben önkénteseket is keresnek ennek a feladatnak az ellátásához. Személyes tapasztalataim nincsenek, mert én szerencsére eddig még nem szorultam rá, hogy ezt igénybe vegyem.
Most már hallottunk többször arról, hogy ha a járvány eljut egy olyan fázisba, akkor esetleg még az is szóba jöhet, hogy kijárási tilalom lesz. Mennyire tartod valószínűnek, hogy ez az intézkedés ez bekövetkezhet, és akkor ez téged hogy fog érinteni?
El tudom képzelni a szigorítást ezen a téren, és természetesen akkor fegyelmezetten megpróbálok igazodni ezekhez az intézkedésekhez. Nyilván nem fogok örülni, de tudomásul veszem a helyzetet.
Úgy gondolod, hogy ez hasznos lehet a járvány megfékezése érdekében?
Igen, egyébként gondolom, hogy ez mindenképpen segítene a helyzeten.
Oké, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó egészséget kívánunk!
Én is köszönöm, viszont kívánom.
Rácz Anna egy Budapesten élő 75 éves hölgyet kérdezett aktív mindennapjairól. Végezetül pedig egy történet és gondolat azoknak, akik végighallgatták az adásunk. Egy katolikus rádióban, a mai napon, a reggeli órákban ezt kérdezték a gyerekektől. Mi az, ami ebben a megváltozott helyzetben lényegtelenné vált számodra? Mi az, ami ebben a megváltozott helyzetben viszont fontossá vált számodra? Ezzel búcsúzunk mi is. Készítették Muntán Erik, Rak László, Polgár Zoltán, Rácz Anna és Jamriskó Tamás. Készült az első Pesti Egyetemi Rádió munkatársai által 2020-ban különböző helyszínekről.